tudunk valóban ennek az éneknek a soraival imádunk és imádkozunk hozzád, kérünk, hogy készíts neved imádására, kérünk, késztess bennünket hódolatra, késztess hitvallás tételre, késztess bennünket áldott életre, és kérjük, hogy valóban szakítsd el a mi szívünket, minden érzésünket a hiába valótól, és töltsd be az örökké valóval, a tőled valóval, hogy legyen az életünk a te képviseletedben, a te képmásodként, téged dicsőítő és mások életét gazdagító életté. Köszönjük neked, hogy imádságot meghalló, meghallgató és bennünket megújító Isten vagy, aki Jézus Krisztusért ma is megáldasz és megajándékozol bennünket ígéd világosságával. Kérünk, hogy gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennünk víraszt fel napját kegyelmednek. Amen. Isten igét olvasom most számotokra, hogyan olvastátok bizonyára mai napon a Korintus beliekhez írott második levélből, a 6. fejezetből. A 6. fejezetnek az első 13 versét idézem, majd a 11.-13. verseket megismétlem, így szól. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és ime élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok, viszonzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Újra idézem ezeket a záró mondatokat. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok, viszonzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Ami a szívén, az a száján. Talán ismerős mondat ez, vajon pozitív vagy negatív értelemben használjuk. milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Bárcsak nem mondtam volna ki. És akkor, ha ezt a mondatot mondom, sok mindennel folytathatjuk. Magam bántam meg, mert nem jót mondtam. Magam bántam meg, mert nem jól, nem jókor szóltam. Vagy éppen jót akartam, jót szóltam, mégis visszaéltek vele. Bárcsak nem mondtam volna ki. Olyan nyíltan, olyan őszintén. Vagy éppen talán a fordítottja. Bárcsak kimondtam volna. Bárcsak ne hallgattam volna el. Bárcsak szabadon vállaltam volna. Akkor is azzal együtt is, ha ennek ez a következménye, hogy félreértik, félremagyarázzák, vagy akár csak nem éri el a célját, amiért mondani akartam. Élhettek volna vele. Ha kimondom, akkor lehetőség lett volna számukra, hogy azon keresztül, amit mondok, valami az életükben változik. És ez a kettőség, vagy két oldala ennek, hogy mit mondok ki, és miért, és hogyan mondom ki, harcol bennünk, talán vele a két tapasztalattal is, hogy megéri-e, nem éri, kell-e így, jó-e így, mindaddig, talán mindaddig harcol bennünk, amíg egyértelműen fel nem ismerjük, el nem ismerjük, hogy tulajdonképpen csak egy út van. Az egy értelműség útja, az őszinte, egyenes beszéd útja Isten gyermekei életében, Jézus követőinek az életében. Így ír erről korábban az apostol levélben. Én nálam az igen, egyszer mint nem is. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia, Krisztus Jézus, akit közöttetek hirdettünk, én magam Szilvánus és Timóteus, nem lett igen, igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg benne. Ez az igen alapvetően határozza meg Pál és munkatársai életét, meggyőződését, hozzáállását és minden megnyilvánulását. És ez kell, hogy legyen a mindenkori keresztény ember magatartása is. Jézus szava és az apostoli tanítás szerint ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van, mondja Jézus. Jakab pedig így írja, mindenek előtt pedig testvéreim, ne esküdjetek az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen az igenetek. Igen, és a nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Vagyis legyen hiteles a megnyilvánulásunk, legyen hiteles a megszólalásunk. Minden hamis, minden hátsó, minden rejtett szándék nélküli. És nem esködözni kell, nem erősítgetni kell, amit mondunk, hanem egyszerűen, egyenesen, nyíltan és őszintén beszélni. Minden ravasságot elkerülve. Erről is való az apostol korábbiakban, hiszen a hamis tanítókkal ellentétben ők valóban így álltak elő, így szóltak, és ezt mondta, elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki ismeretének Isten előtt. Ez tehát az, amiről Pál vall, és amit ebben a levélben is, és ezekben a részletekben is látunk. Azonban ezt tudnunk kell, hogy ez az őszinte nyílt beszéd mit jelent, és mivel jár ez. Egy másik mondást idézek, szíve szava egy. Mondhatjuk, ez a valódi harmóniának, ez az őszinteségnek a kifejeződése. Szíve szava egy. Tehát azt szólja, ami a szívében van. És azt szólja, ami a szívében van. Őszintén beszél. Összhangban van önmagával. Ez nagyon fontos, de a legfontosabb az, hogy szíve és élete valóban tiszta legyen. Ne csak tiszta képlet. Tudnék, ne csak az legyen, hogy kimondom, ami a szívemben van, bármi is legyen az, mert bizony annak, ami a szívemben van, még ha ezt ennek fényében is kell értenünk újra, annak vannak korlátai. Nem kell mindent kimondani, ami a szívemben van. Mert ugye ebbe a véglegbe szoktunk beleesni. Legalább őszintén kimondja, legalább ő megmondta, legalább kijött belőle, nem marad benne. Kérdés, hogy ami kijött belőlünk, mire való. Kérdés, hogy mi van valójában bennünk, és mire kell, és mire érdemes nekünk törekednünk. Másutt Pál ír erről, hogy érdemes arra figyelnünk, ami igaz, ami tiszta, ami valóságos, és nem kell azokkal foglalkoznunk, ami hiába való. Vagyis nem az a jó pusztán, ha valaki őszinte, hanem az a jó, ha az élete tiszta, ha valaki őszintén Jézus Krisztus megváltotja, és aki tudja, ki volt, tudja azt, hogy hogyan kapott kegyelmet, tudja azt, hogy kivé lett, és tisztában van azzal, hogy az ő életében valóban vannak olyan küzdelmi területek, amikről őszintén lehet beszélnie mások építésére, Isten dicsőségére is. Mert Pál is munkatársai sem őszinték csupán, hanem ők Isten gyermekeiként élnek, akiknek már nem kell, hogy rejtegessenek, takargassanak bármit is az életükben. Szabadok arra, hogy őszinték legyenek és nyíltan beszéljenek, de nem önmagukról. Nem pusztán arról, hogy mire képes vagy képtelen az ember, hanem arról, akik ők Jézus Krisztusban. Arról, amit Jézus Krisztus az ő életükben elvégzett. És legfőképpen, mert ez még fontosabb ennél, róla beszéljenek. Hiszen Pál és a munkatársai nem magukat prédikálták. El is mondja a levélben. Nem azért jelentünk meg, hogy magunkról beszéljünk nektek, hanem hogy Jézus Krisztust hirdessük nektek. Magunkat pedig, mint Isten szolgáit. És akkor is ezt tették, amikor megkérdezték őket. Akkor is ezt tették, ha szenvedniük kellett. Hiszen ebben a közösségben is voltak, akik megkérdezték őket, és ezzel is kellett az ő levelében tusakodni a Pál apostolnak. Szánk megnyílt, írja az apostol, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. És nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok, viszonzásul tárjátok ki ti is a ti szíveteket. Kitárták a szívüket, megnyitották a szájukat, őszintén beszéltek, sőt azt is megvallották, hogy olyan szeretetet kaptak, amiben belefértek a korintusiak, azzal együtt, és annak ellenére is, hogy ők, a korintusiak beszűkültek, hogy az ő szívük nem volt távos tér. Az apostol és a munkatársai mégis így szólítják meg őket, gyermekeink, és arra intik őket, hogy legyenek ők is ilyen szabad és ilyen nagy térrel, Isten szeretetében élők. Hatalmas szabadság az, amikor a szívembe beleférnek azok, akik szívébe innen férek bele. Hatalmas, csodálatos ajándéka, Isten munkája az, amikor azokkal is tudok a magam oldaláról közösséget vállalni, akik velem nem akarnak közösséget vállalni. Amikor a szívem, az életem sokkal tágabb annál a szükségnél, amivel egyébként magam lennék. Legszívesebben elkerülném őket. Legszívesebben senkivel ne lennék kapcsolatban, mindenkibe lehet csalódni. Legszívesebben is mindenki mondhatja talán tovább, és lehet, hogy ijesztő, de jó ezzel is szembenézni önmagunkkal, és végig gondolni, tudok-e így tekinteni olyanokra, akik engem megkérdőjeleznek. Nem könnyű út ez, könnyű hullatáson vezet az út idáig, Pálnak is így volt, és nem lehet ezt megspórolni sem, de ezen az úton eljut idáig az élet. A krisztusi élet. Az őt képviselő élet. Mert ez az út, ez a kiút minden szűk, beszűkült állapotból. Urunk, tágas teret teremt nekünk. Mi vagyunk azok, akik beszűkítünk dolgokat. Akik sokkal szűkkeblűek vagyunk. De van kiút ebből is. Ebből a szűk keblűségből, ebből a, ebből a beszorultságból van kiút, mégpedig az őszinte, nyílt, tiszta beszéddel, amikor kitárjuk a szívünket, és végre azt mondjuk, ami bennünk van. Ez a Szentlélek munkája. A Szentléleké, aki meggyőz bennünket, aki megszabadít bennünket, hogy valóban új teremtésként szólaljunk meg. És olyan jó, hogy lehet érte imádkozni. Lehet kérni őt, hogy valóban szabadítson fel, szabadítson meg Jézus Krisztus által. És az apostol nem csak ennyit tesz, hogy elmondja, hogy megnyílt a szívük, hogy megszólaltak ennek nyomán, hanem elmondja azt is, hogy kinek látja önmagukat, és hogy mit jelent ez. Erről is nyíltan és őszintén beszél. Hogy ajánlja magát? Isten szolgájaként. Ajánlja magukat, munkatársaival együtt. Isten szolgáiként. Ez a legfontosabb, amit mond. Ezzel kezdi a levelét, erről beszél itt is, ezzel is zárja. Ő Isten szolgája, Jézus Krisztus által. Mert ez a legfontosabb az ő számára. Ők nem magukban és nem magukért tesznek valamit, hanem olyan megdöbbentő, ahogyan elkezdődik ez a szakasz, Istennel együtt munkálkodnak másokért. Így kezdik vele együtt munkálkodva. Vele együtt munkálkodva intim titeket. Milyen hatalmas dolog az, amikor az ember ennek a bizonyosságában, ennek a tudatában és ennek a tudatosításában él, hogy én nem egyedül munkálkodom, nem a magam programját viszem végbe, hanem Istennel együtt munkálkodom. Tudjuk jól, hogy ez nem az üdvösségre való együtt munkálkodás kérdése, hanem az Isten tervébe bevont ember Isten iránti engedelmességének a megvalósulása. Nem úgy munkálkodunk együtt, hogy mi is hozzáteszünk valamit ahhoz, amihez mi hozzá nem tudunk tenni, hanem azt jelenti, hogy mi, amikor a megváltásnak, a kegyelemnek részesei vagyunk, akkor Istennel együtt munkálkodunk. Szívből vágyom érte, és imádkozom is érte, hogy Istennel együtt munkálkodók legyünk. Hogy itt a kerületnél is, meg ahol vagyunk, kiküldöttként, bárhol is legyünk, ne a magunk munkáját, ne a elképzeléseinket, hanem az Isten munkáját vigyük végbe abban, ami bennünket bevont, és úgy, ahogyan ő erre elhívott minket. És ne önmagunkért. A tévtanítók ezt tették saját maguk dicsőségéért, felemelkedéséért, a saját maguk szerepéért tettek mindent. Pál nem erről beszél. De mivel jár ez? Mivel jár az, hogyha Istenért munkálkodunk? Hát természetesen sikerekkel. És megértéssel, és mások megbecsülésével, és természetesen nagy tisztelettel. Az apostol, amikor ajánlja magát, nagyon megdöbbentő. Nem erről beszél elsősorban, hanem arról beszél, ami Jézus Krisztus követésében a szenvedés része annak, aki Istennel együtt munkálkodik. És ez nem ünneprontás, ez nem valamifajta depresszív hozzáállás, ez egy valódi, igaz, reális megközelítése annak, amiben járunk. Ajánljuk magunkat, hogyan? Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák a szolgálatunkat. Nem mi vagyunk a fontosak benne, hanem amit elvégzünk, meg akiről bizonságot teszünk. Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongottatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben. Milyen különös jel és pecsét, ez többször beszél erről Pál. Hogyha valaki Istennel munkálkodik, benne rajta, ahogyan ezt másutt is halljuk, olvassuk, a Krisztus szenvedésének azon része is megvalósul, még ami hátra van. Nem azért, mert ne lett volna teljes Krisztus szenvedése, hanem azért, mert a Krisztus test, amíg itt a Földön van, részese a szenvedésnek, az ellenállásnak, az üldöztetésnek. a meg nem értésnek, a megszégyenítésnek. És Pál ezt átélte. Sok-sok nehézséggel küzdött. És figyeljétek, eközben, miközben ez nyilvánvaló jele az ő szolgálatának, maga is odaadó módon vállalta ezt. Azt mondja, fáradozásban, átvirasztott éjszakákban, böjtölésben. Nem passzívan elszenvedte, hogy na ez van, nem tudunk mit tenni, hanem aktívan, odaadóan fáradozott. Tudta, hogy azon túl, hogy mások mit tesznek vele, neki mit kell tennie. És mindeközben nem összeroskadt, hanem kirajzolódott éppen ezen keresztül is Isten kegyelme, Isten hatalma az életében. Ez az a csoda, amiről ugyancsak őszintén és nyíltan vallást tesz, mert aki ezt átéli, az nem keserek pusztán, hanem azt is tudja, hogy bár ezek mind-mind részei a Krisztus követésnek, ott lehet más is, mégpedig amiben ajánlja magát Isten kegyelme és hatalma, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel. Ez például a krisztusi jellem, ahogyan kirajzolódik minden törettetés között, másfelől pedig maga az Úr jelenik meg. Maga az Úr az ő lelkével, az ő hatalmával, az ő erejével, áthatóan, láthatóan, tapasztalhatóan, mert amikor megkövezik, halálra kövezik, és mégsem hal meg, föláll, és ismeritek jól a történést, elmegy a következő városba, szinte foghatatlan erőt merítve, kapva a lélek által, és hirdeti az evangéliumot. Nem panaszkodik, nem bocsánat, nyalogatja a sebeit, hogy mit tettek velem, igazságtalanul, hamisan, hanem megy és hirdeti az evangéliumot. Mert ott van az Isten hatalma, Isten ereje az életében, amely fölemeli őt, amely megmutatja, hogy az ő törékeny cserép edényében ott van az Isten hatalmas ereje. Mert ez is jellemzője és valósága annak, aki a Jézus Krisztusban van. Nem csak a szorítás, nem csak a szenvedés, nem csak a fájdalom, nem csak a bántalom, hanem az Isten ereje, hatalma is. Mindez pedig kettősségekben lett látható, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók, és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Amikor ezekben az ellentét párokban megszólal az apostol egymást követő különös szerkezet ez, 9-9-9 ilyen egymást követő jellemzőt ír le, akkor benne feszül ez, hogy ez a kettősség is ott van, de ott van. Ott van a hívember életében. És lehet, hogy úgy is ott van, hogy egyfelől néhányan csak az egyik oldaláról beszélnek, és azt mondják, hogy na igen, gyalázatos, rossz hírű, ámító, ismeretlen, halott, megfenyített, szomorkodó, szegény ez az egész ember, meg amit csinál. Lehet, hogy mások ezt mondják. Ugyanakkor ő mégis val arról, hogy igen, lehet, hogy ezt is látjátok, hogy ez is valóság, de ott van a dicsőség, a jó hír, az igazság, ott van a jól ismertség, ott van az élet, legyőzetlenség, mert addig, amíg dolga van, nem élhetik meg. Ott van a szomorúság mellett az örvendezés, a mindig örvendezés, és ott van a szegénység mellett a sokakat gazdagító, csodálatos ajándék Istentől. Na ez az, amiben leolvashat, hogy milyen más az az ember, aki Isten gyermeke, akinek az életében ott van, annak ellenére, azzal együtt, hogy ott van ez a úgymond árny oldal, ott ragyog a fej. Ott ragyog a fej. Így vagy te is. Így lehetsz te is. Isten gyermeke, Jézus Krisztus követője, aki nem kell, hogy összetör végképp, de nem is rugaszkodhatsz el, mint aki úgy gondolod, hogy na hát szárnyalva téged aztán már semmi el nem érhet, hanem őszintén, helyesen és igazán tudsz vallani a kilétedről, a hovatartozásodról, a küldetésedről, a szolgálatodról, te munkatársaiddal együtt. Valaki így mondta idős korára tekintve, hogy tudod, az a csoda az életemben, hogy van egy tőkesúly, amely engem, mint egy hajót mindig visszaállít irányba. Ez a tőkesúly Jézus Krisztus velem léte. Minden változhat, borulhat, a viharokban megtépázhat, de ez a tőkesúly helyreállít. És irányba állít, és irányba tart. Na, ez az állandó, ez a tőkesúly, a Jézus Krisztusban való élet és a hozzátartozás, ami életünk nagy kincse, el nem múló módon a miénk. Ezért lehet őszintén és szabadon beszélni mindenről. Kívánom, hogy a viszánk is megnyíljon, a szívünk is kitáruljon, és tudjunk őszintén és szabadon élni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te velünk léted mutatja meg az életünk valódi gazdagságát, kincsét, titkát, és ez áradhat át, ami törékeny, ami cserépedény életünkön, erőtlenségünkön. Magasztalunk, hogy nem kell szerepet játszanunk, lehetünk őszinték, valhatunk nyíltan, őszintén, és lehet olyan szeretet a szívünkben, amely befogad, amely át tud ölelni olyanokat is, akik bennünket még nem tudnak átölelni. Légy érte áldott, mennyei gazdánk, mennyei Urunk, hogy ez lehetséges így. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak örökké való szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.